Üdvözlöm a hallgatókat! Ez a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja. A szerkesztő Ivárdi Zsuzsa vagyok. A mai adásban szó lesz arról, hogy egyre több nyugdíjas él jövedelmi szegénységben, valamint arról is, hogy az idei évvége, ünnepi időszak bár emlékezetes lesz, de hogyan éljük ezt meg? Mit tehetünk, ha a tágabb családdal, barátokkal most nem tudunk találkozni? Mennyire veszélyes az elmagányosodás? Tartsanak velünk!
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
Egyre jobban nyílik az olló a bérek és a nyugdíjak között, az inflációt követő nyugdíjkorrekció pedig nem segít a nyugdíjak értékállóságának megőrzésében, így egyre több nyugdíjas él jövedelmi szegénységben, mondta az Inforádiónak Pap Katalin, a Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnöke, Sipos Ildikó összefoglalója.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2019-ben 118 ezerrel csökkent a szegénység vagy társadalmi kirekesztődés kockázatának kitett emberek aránya Magyarországon, vagyis tavaly kevesebben éltek jövedelmi szegénységben vagy súlyos anyagi nélkülözésben, mint 2018-ban. A Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnöke szerint az idősek körében ezzel ellentétes folyamatok figyelhetőek meg. Az öregségi nyugdíjasok közel 13%-ának a jövedelme ugyanis 2019-ben nem érte el a medián jövedelem 60%-át, ami megegyezik a szegénységi küszöbként meghatározott 105 ezer forintos havi bevétellel. Pap Katalin kiemelte, ennek egyik oka az, hogy évek óta egyre jobban nyílik az olló a bérek és a nyugdíjak között.
Jelenleg az átlag nyugdíj az átlagbérnek kb. 61%-át teszi ki, 23-ra 52,6%-ra fog csökkenni, ami azt jelenti, hogy 85 ezer forinttal kevesebből gazdálkodhat jelenleg egy átlagos összegű nyugdíjban részesülő személy, mint egy átlagbérért foglalkoztatott, és ez a különbség már 135 ezer forint körüli lesz jövőre.
Pap Katalin azt is elmondta, hogy idén még rosszabb lehet az idősek jövedelmi helyzete, mert a nyugdíjasokat a vártnál magasabb infláció az átlagnál kedvezőtlenebbül érinti.
Ebben az évben tovább gyorsult az infláció, ugye a fogyasztói árindex az már júliusban 3,8 volt, ami a júliusi nyugdíjas árindexet 4,3%-ra mutatta. Az élelmiszeráraknak a gyors áremelkedése miatt, ami majdnem elérte a 8%-ot.
A Nyugdíjasok Országos Képviseletének elnöke szerint a nyugdíjkorrekció nem tudja követni a bérnövekedés miatt kialakult különbségeket. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy az elszegényedés a 70-80 év felettieket különösképpen érinti.
Eleve a 70 éve fölüli korosztály nyugdíjainak a megállapítása degresszíven történt, annak ellenére, hogy régebben az érvényes törvény alapján 3 éven át, a 90-es években a jövedelmük felső határa nélkül, tehát teljes jövedelmük után fizették a nyugdíjárulékot. Nagyon fontos lenne, hogyha ennek az értékkiegyenlítő mechanizmusa újból előtérbe kerülne. A 70-80 éves nyugdíjasok, ők vannak a legnehezebb helyzetben.
A KSH adatai szerint 2019-ben 294 ezer nyugdíjas élt a szegénységi küszöbként megállapított, havi 105 ezer forintnál kevesebb ellátásból. Számuk a 2018-ashoz képest 72 ezerrel emelkedett, míg 2010-ben a nyugdíjasok között csak 4,6% volt a jövedelmi szegények aránya. Sipos Ildikó, Inforádió, 88,1.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazinműsora.
A 2020-as évvégi ünnepi időszak biztosan emlékezetes lesz mindenkinek, főleg azért, mert nem a megszokott módon telik majd. A szeretet és a család ünnepét most át kell gondolnunk, hiszen sok találkozás várhatóan nem úgy alakul majd, mint korábban. Kozma Viszkeleti Dániel családterapeuta, klinikai szakpszichológus a Családi Hétnek azt mondta, a mostani időszak alkalmas lehet arra, hogy inkább az odafigyelésre, egymásra helyeződjön a hangsúly, ne pedig az ajándékokra.
Azt hiszem, hogy ez a kényszerűen bezárkózós időszak pont lehetőséget kínál arra, amit nagyon-nagyon sokan már rég elhatároztunk, hogy de jó lenne egy kicsit csendesebb időszak, de jó lenne egy picit magammal foglalkozni, de jó lenne egy picit átgondolni az igazán fontos dolgokat, de jó lenne egy picit nem ebben a pörgésben benne lenni, hanem egy picit így szusszanni, a családdal lenni. Hát most erre ez egy kiváló, noha kényszerű lehetőség.
Évvége, ilyenkor feszültség, egy kapkodás is benne van az emberekben. De mi van akkor, hogyha a magunkba fordulásnál felül kerekedik az idegeskedés, a stresszelés, hogy lesz mégis ez az évvége, hiszen nem úgy fogjuk tudni tölteni az ünnepeket, ahogy eddig?
Így van. Az egészen nyilvánvaló, hogy ez az ünnep most másról fog szólni, mint a korábbi években megszokott, és azt gondolom, hogy ebben is találhatunk értéket, ugyanis az utóbbi időben a évvégi ünnepkört, a karácsonyt egy ilyen vásárold magad rommá, és rohanj néhány napig egyik rokontól a másikig esemény sorrá tettük, és pontosan tudjuk mindannyian, hogy a karácsony nem erről szól. Az évvégi ünnepkör nem erről szól, és most kipróbálhatjuk tulajdonképpen, hogy milyen az, hogy csak a szűk családi körrel együtt lehetünk, hogy nem lesz módunk annyira vásárolni, tehát ki kell próbálnunk, hogy milyen más szeretett nyelvünk van egymás felé, hogyha nem az ajándékok anyagi mennyiségével próbáljuk egész éves ki nem fejezett szeretetünket most hirtelen bepotolni, akkor mi áll még rendelkezésünkre, és hát szerencsére Gary Chapman számos könyvében leírt 5 szeretett nyelve megoldást kínál e tekintetben, tehát az ajándékokon kívül még legalább 4 lehetőségünk van, ugye ezek az együtt töltött minőségi idő, az elismerés, apró gesztusok és az érintés, amivel kifejezhetjük egymás felé a szeretetünket. Tehát azt hiszem, hogy most pont kiváló lehetőség elengedni az évvégi ünnepkörre rárakódott stresszforrásokat, hogy tényleg rohanni kell, meg pörögni, meg mindennek tökéletesnek kell lenni, mert jönnek a vendégek, most nem jönnek a vendégek, mi sem megyünk, vagyis elengedhetünk egy csomó stresszforrást az életünkből.
Akiknek erre van módjuk egy családon belül például megbeszélni, hogy akkor ez most más lesz, érdemes ezt kommunikálni egymás között is, ugye? Felkészíteni egymást, hogy ez most más lesz.
Így van. Mindenképpen érdemes nyíltan kimondani, hogy ez ne ott lebegjen a levegőben. Azt hiszem, hogy egy jó családi légkör arról is szól, hogy megbeszélhetjük egymással a kételyeinket, az aggodalmunkat, hogy fú, hogyan lesz most ez másmilyen. Nem tudunk elmenni a szüleinkhez, nem tudunk ott tölteni napokat, csak telefonon vagy valamely más csatornán tudjuk köszönteni egymást, tudunk együtt kocintani szilveszterkor. Szóval hogy mindezt nagyon fontos, hogy beszéljük meg minden érintettel, hogy igen, ez most kényszerűen más, de találjuk meg a módját, hogy hogyan lehet mégis, hogyan lehet egy videóhívásban mégis megnézni egymás gyertyagyújtását, mégis szinte lélekben jelen lenni, hiszen a karácsony valóban, az évvégi ünnepkör valóban arról szól, ugye, hogy a szeretteink felé fordulunk, és érzelmileg velük hangolódunk össze. Ez most a fizikai találkozásnál nem lehetséges, de annál inkább felértékelődik az, hogy gondolunk egymásra, hogy gesztusokat teszünk egymás felé. A gyermekeink számára is néha egy ölelés, egy buksisimi, egy igazi elismerés az legalább annyira értékes, és évek múlva is emlékszik rá, mint mondjuk egy új játékra, egy autóra, egy intalóra, azzal ideig, óráig örül, de egy ilyen igazi, mondjuk apai, anyai elismerés, bátorítás, ölelés az évekig érzelmi üzemanyag tud lenni a gyermek számára.
És ilyenkor jó történetek is kerekedhetnek, családi anekdoták, amiket aztán évek múlva is emlegethetünk egymásnak, már viccesen.
Pontosan. De... Így van, megszületik, ugye a Márquez regénye, a szerelem a kolera idején, most megírhatjuk saját történetünket a karácsony, a karantén idején, hogy hogyan lehetett, mégis volt vacsi, volt együttlét, ünneplés, zene, ugye ezeket nem akadályozza a korlátozás, tehát hogy a hangulat, az otthon földíszítése, a rákészülés az ugyanúgy megtehető, sőt, talán ebben a kényszerű lecsendesültségben és lelassultságban még könnyebben megteremthető, mint amikor így 24-én reggel jut eszünkbe, hogy húha, a Vali néninek még nem vettünk ajándékot.
Tehát ilyenkor azért a kreativitás is sokat segít. Ha már úgyis lelassultunk, pontosan, akkor az a kreativitásunkat is talán jobban segíti.
Pontosan, azt tapasztalom a klienseimen, hogy a családok ilyenkor nagyon találékonyak tudnak lenni, főleg, hogyha arra koncentrálnak, hogy mi az, ami lehetséges. Tehát ha lemondanak arról a idehaza világbajnoki szinten űzött panaszkodó versenyről, amiben összegyűjtjük, hogy mi nem lehetséges, az nem visz sehová, hanem ha arra koncentrálnak, hogy oké, de akkor mi az, ami van, mi az, amit meg lehet tenni, és ha ebben elővesszük a találékonyságunkat, akkor tényleg hihetetlen szívmelengető megoldásokat látok a klienseimnél.
Nagyon sok családnál biztos, hogy van egy vagy több olyan idősebb rokom, akinek talán az évben ez a második, vagy az egyetlen lehetősége, hogy találkozzon a családjával vele. Hogy maradhatunk kapcsolatban, hogyha nem találkozhatunk? Mégis mit tehetünk?
Valóban ez nagyon-nagyon nehéz érzés azok számára, akik egyedül töltik bármely napjukat, de ugye az ünnep idején ez még inkább, amikor a médiából az árad, csupa olyan filmet mutatnak, hogy a családok ölelkeznek a karácsonyfa alatt, meg együtt költik el a vacsorát, ezt látva azok, akik egyedül létre kényszerülnek, még inkább elszontyolodnak. Azonban ön azt kérdezte, hogy mi az, amit megtehetünk. Hát például telefonálhatunk, különböző üzenetközvetítő eszközök segítségével videótelefonálhatunk, küldhetünk üzeneteket. Arra is adott esetben lehet mód, hogy meglátogatjuk az idős rokonunkat, nem ölelhetjük meg, nem mehetünk be hozzá. De én is például édesanyám 80-hoz közeledik, elmentem a kapujáig, ő kijött a házának az ajtajáig, beintegettem, beszélgettünk így néhány méter távolságból, és most ez megtehető, és akkor fölértékelődik, hogy amit most lehet, azt használjuk ki a lehető legnagyobb mértékben, hiszen ez a magányosok számára életmentő lehet, megtartó erejű lehet egy pár perc beszélgetés, egy gondolás, egy üzenet, egy rövid telefon, egy videóbeszélgetés, szóval, hogy ebben is a családok eléggé találékonyak, fotókat tudunk küldeni egymásnak, lefotózzuk a menüt, nézd nálunk, most éppen készül, te mit csinálsz, szóval, hogy az egymás felé érdeklődésünket és odafordulásunkat most is ki tudjuk fejezni.
Mi van azokkal, akiknek egyáltalán nincsen családja, vagy megszakadt a kapcsolat, nem tartják senkivel a kapcsolatot, és most nem csak az idősebb korosztályra gondolok,
persze, hanem bármely generációban
bármely
lehet.
Generációra ez igen. Igaz lehet. Tehát, hogyha van is módja, akkor nem kapcsolódik, mert azért most az online térnek van az a pozitív hatása, hogy be tud csatlakozni olyan helyekre, igen, ahol beszélgethet sorstársakkal.
Így
és van egy olyan
pontosan
csoport is, akinek mondjuk az elmúlt pár hónapban fordult fel az élete, mert elvált, elköltözött, már nem él a párja, így áll neki az ünnepi szezonnak. Velük hogy lehet kapcsolódni, vagy számukra milyen kapcsolódási módok vannak mégis?
Azt hiszem, hogy ön ki is mondta a választ, hogy a világhálónak nagyon-nagyon sok hátránya van, de az egyik hozadéka, hogy a különböző közösségi oldalakon, fórumokon kapcsolatba léphetünk sorstársakkal. Kereshetünk kapcsolatot olyanokkal, akik még szintén egyedül vannak, akár idegenek, de ilyenkor adott esetben egy ilyen nagyon hétköznapi apróságokról szóló beszélgetés is megtartó lehet, akár egy idegennel, hogy nálad mi újság, veled hogy van. A másik pedig, amit mindenki megtehet, hogy azt hiszem, hogy azért ilyen igazi remeteként nagyon-nagyon kevesen élünk, tehát akinek semmilyen emberi kapcsolódása nincs, módja, nem integethet át a szomszédokhoz, mert ez is egy lehetőség, hogy a szomszédainkkal szóba álljunk megfelelő távolságból, hogyha a településen van valamiféle közösség, ahol összefutunk a boltba menet, a utcasarkon váltunk pár szót egymással. Adott esetben ezek most nagyon-nagyon értékes, váltott néhány perces beszélgetések lehetnek, amit érdemes megtenni. És hát azt hiszem, hogy még a legbezárkózottabb egyedül élők számára is van néhány ötlet, hogy kik azok, akikkel korábban tartott kapcsolatot, és itt az ideje, hogy fölhívja őket. Ilyenkor azt hiszem, hogy ki kell kapcsoljuk a úgynevezett lebeszélőkénket, amivel, ha eszünkbe is jut, hogy hát volt korábban 3-4 ember, akivel azért néha beszélgettünk, de a kareszt nem hívom föl, mert ő nagyon sokat beszél, a Klárikát nem hívom föl, mert neki gyerekei vannak, nem akarom zavarni, a Brigi, hát ő már nem hívott engem régóta, miért hívjam föl, szóval hogy le tudjuk beszélni magunkat, de ez nem visz sehová. Ilyenkor érdemes ezt a lebeszélőkét kikapcsolni, és igenis, aki csak eszünkbe jut, váltani egy üzenetet, fölhívni pár percre, hiszen ezeknek a akár rövid, akár hétköznapiságokról szóló beszélgetések, ugye emberi hang, ilyenkor erre áhítozunk, hogy valakivel megoszthassuk, hogy igen, itthon vagyunk, ez így van, pizsamába vagyunk, melegítőbe, boltba voltunk, stb. Ezek a hétköznapi apróságok, ezek ilyenkor nagyon-nagyon értékes beszélgetésekké válhatnak.
Talán még akkor is, hogyha be is igazolódik az, amire mondjuk nem hívtuk fel a kareszt, mert ő sokat beszél, valóban most is sokat beszélt, elment fél óra, nem baj, mert így is legalább emberi hangot hallottunk.
Hát így van, ez egy nagyon értékes fél óra volt, és ha sokat beszélt, pont erre vágyunk, hogy beszéljünk valakivel, hogy valaki szóljon hozzánk, hát ha mi is szóhoz jutunk. Szóval, hogy igen, ezt a lebeszélést érdemes félretenni, és igenis fölhívni, legfeljebb nem veszi föl, akkor ott a másik. Tehát, hogy ha egyedül vagyunk, akkor nagyon fontos, hogy minden lehetőséget használjunk ki a kapcsolódásra.
Egyszer hallottam egy történetet egy mentálhigiénész szakembertől, és ő azt mesélte el, szintén az történt, amiről most beszélünk, hogy egy embernek elvált, tönkrement az élete, és ő maradt egyedül, és egyedül kellett tölteni a karácsonyt, és ő teljes kétségbeesésében volt, hogy ő most mit tegyen, hiszen ott van egyedül. Ezt ő gondolta ki, tehát nem tanácsolta neki senki, hogy hát itt vannak a sorstársaim, például nekem ugyan van fedél a fejem felett, de nagyon sok ember van, akinek nincs, és elment egy hajléktalan szállóra, és ő ott töltötte azt a pár napot, ételt osztott, ruhát, ő abban a 3 napban önkénteskedett.
Ezek nagyon szívmelengetőek, hogy ilyenkor a másnak adni, szóval, hogy belegondolni abba, hogy van, akinek még a nálamnál is kevesebbje van, mert nekem esetleg legalább van 2 meleg takaróm, hopp, abból az egyiket odaadhatom valakinek, akivel esetleg el is diskurálok, és abból meg én kapok valami nagyon-nagyon értékeset.
Ön szerint most ez az időszak, ez a 2020 vége, 2021 eleje. Ilyet még nem élt meg a magyar lakosságnak a nagy többsége, pontosan, hogy ilyen helyzetben volt. Ez a fajta bezárkózottság, ez más, mint a korábbiak? Korábban általunk tapasztalt helyzetek máshogy magányosodunk?
Egészen más, valóban egészen más, hiszen hasonló korlátozásokra az 50-es évek vége óta nem volt példa Magyarországon, hogy kijárási tilalom legyen, akkor is egészen más miatt volt, vagy korábban a világháború idején, vagy még előbb a két világháború között. Szóval, hogy azok, akik azt megtapasztalták, azok ma már igen idősek, még akkor is, ha akkor gyermekek voltak. Szóval, hogy hasonlót valóban egyikünk sem élt meg, vagy csak nagyon-nagyon régen, ebből fakadóan nincsenek forgatókönyveink, megoldási ötleteink, mindannyian csak keressük a megoldásokat, és hát ebből fakadóan teljesen más ez, mert korábban, mit tudom én, amikor leesett a hó, akkor tudtuk, hogy jó, ez körülbelül 2 napig akadályoz esetleg bennünket az utazásban, elmúlik, tudtuk, hogy mit kell csinálni, elővenni a hókotrót, összefogni a faluban, stb. Elkotorni, kiásni az autót, hogyha másokból volt. Szóval, hogy nem, ilyet valóban nem éltünk át, hogy ilyen hosszú ideig, ilyen drasztikusan, és az egészségünket, sőt az életünket veszélyeztető mértékben, vagy azok miatt van szükség a korlátozásokra, úgyhogy valóban ez teljesen más, és ráadásul ez egy ilyen nagyon paradox, mert hogy sokan vágytunk arra, de jó lenne otthon lenni csak a családdal, de jó lenne egy picit úgy bezárkozni, nem menni a munkába, stb. Hát most ez itt van. Itt van a nyakunkon, csak nem a mi döntésünkből fakadóan. És mivel nem mi gyakorlunk felette kontrollt, ezért elvész a biztonságérzetünk, és ez egy nagyon-nagyon nehéz lélektani állapot.
Az interjú elején beszélgettünk arról, hogy akkor ezt az időszakot, ezt a két, ki tudja, három hónapot talán érdemes arra fordítani, hogy szűk családi körben, vagy akik egyedül vannak önmagukból, mit tudnak mégis a javukra fordítani, hogyan lehet ezt az időszakot. Tehát, hogy egy kicsit most valóban akkor fordítsuk magunkra, a szeretteinkre, ismerjük meg egymás szeretet nyelvét.
Így van, ez is egy lehetőség, illetve ha visszaemlékszünk, nem volt olyan régen, a tavaszi kényszerű bezárkózás idején nagyon sokan megfogalmazták, a közösségi oldalak tele voltak olyan tapasztalatokkal, hogy jé, rájöttem, hogy mi az igazán fontos az életemben, rájöttem, mennyire fontosak a szeretteimmel való személyes kapcsolattartás, rájöttem, hogy milyen fontos a mozgás az életemben, rájöttem, hogy mi az igazán értékes, amiért érdemes erőfeszítéseket tenni. Azt gondolom, hogy ez a második időszak is tartogat számunkra hasonló ráébredéseket, életünket előlevívő megéléseket, és hát hogyha főleg, ha ezekre figyelünk, és ezeket igyekszünk kimazsolázni, akkor ez az időszak is a nagyon sok keservével, nehézségével, kárával együtt tartogathat értékeket, felismeréseket, tanulságokat számunkra, és ebből talán a legfontosabb lehet, amit ön említ, hogy a szeretteink felé való fordulás, hogy mennyire fontos, hogy azokkal, akikkel egy családot alkotunk, egy közösséget alkotunk, azokkal jó kapcsolatunk legyen. Például azáltal, hogy figyelünk egymásra, egymás szükségleteire, hogy meghalljuk egymást, hogy törődünk egymással, hogy kifejezzük az összetartozásunkat és a szeretetünket, és hogyha erre használjuk ezt az időszakot, akkor nem, tényleg nem csak a nehézségeit, hanem valamiféle ajándékát is megélhetjük.
Kozma Viszkeleti Dániel családterapeutát, klinikai szakpszichológust hallották.
Családi Hét, az Inforádió család és ifjúságügyi magazin műsora.
Ezzel a Családi Hét, az Inforádió családi magazinja véget ért. A műsort az interneten is meghallgathatják honlapunkon az infostart.hu címen. Búcsúzik a szerkesztő Ivádi Zsuzsa. Viszonthallásra!